A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervisz, földmérő és térképész iroda. Toposzervisz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita, a családbarát desztináció. visithargita.ro
Öt perccel múlt 4:11, jó napot kívánok, Agyagási Levente vagyok. Kisebbségi jogok védelme, negatív diszkrimináció elleni küzdelem, magyar gyűlölet visszaszorítása. Hangzatos szavak, amelyeket leggyakrabban politikusok szájából hallunk, de az előrelépés nem volt igazán látványos e téren az elmúlt évtizedekben. A különböző kisebbségi csoportokat és személyeket ért hátrányos megkülönböztetésről, a diszkrimináció ellenes tanács létjogosultságáról, tevékenységéről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Haller István jogász, a diszkrimináció ellenes tanács korábbi tagja, illetve jogtanácsosa. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, én köszönöm a meghívást!
Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165, e-mail címünk pedig miben segíthetünk kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Tavaly ilyen tájt mondhatjuk, hogy tetőfokán volt a kisebbségek elleni megnyilvánulások aránya és intenzitása, hiszen választási kampány kellős közepén voltunk. Hogyan látja, alább hagyott a választások után ez a gyűlölet?
Nem látom, hogy lényegesebben alábbhagyott volna. Esetleg más teret talált magának, mivel amikor választáson, akkor alapvetően RMDS közeli támadások érik a magyarságot. Másként úgy általában a szokásos Menjünk Haza című úszítás folyik.
Olvastam egy tanulmányban, hogy tulajdonképpen jó, ha szélsőséges pártok ott vannak a parlamentben, mert akkor a gyűlölet, a harag ott csapódik le. Ellenkező esetben, ha ezt a cirkuszt az arra hajlamosak nem kapják meg az úgymond a választottjaiktól, akkor ezek a megnyilvánulások az utcára, a stadionokba, a különböző intézményekbe vonulnak be, úgymond. Ön is így látja ezt?
Nem teljesen értek ezzel a kijelentéssel egyet, mert a politikában legitimmé válik az idegen gyűlölet. Tehát, hogyha azon a parlamentben felszólal és fröcsköli az idegen gyűlölő kijelentéseket, akkor ez az embereknek úgy tűnik, hogy normális, hogy ez az élet velejárója, hogy ez bárki megteheti, míg ha ki van ebből zárva, akkor az emberekben tudatosul az, hogy lényegében ez egy törvényellenes cselekedet, hogy ez egy helytelen dolog. Tehát nem teljesen értek egyet azzal, hogy a parlamentben jó a kisebbségeket gyűlölő pártok szerepe.
Mert hogy bátorítás is lehet, hogy bátorítás, akár, hiszen védünk.
Sajnos a helyzet jelenleg az, hogy nem büntetik a törvényeknek megfelelően. Mert a törvényeknek megfelelően büntetik, akkor az emberekben tudatosulna az, hogy ezt nem szabad megengedni, hogy ettől távol kell tartani magunkat is, és főleg a gyermeket is. Tehát a legitimálása az ilyen idegen gyűlölő kijelentéseknek szerintem több kárra jár, mint haszonnal.
Nehéz gazdasági helyzetben felerősödnek általában ezek a hangok, mint amiben most vagyunk például?
Ez egy érdekes dolog, mert amikor egy rádióinterjú során 2008-ban megkérdeztek, ugye akkor volt egy kis gazdasági válság, megkérdeztek, hogy nőni fog az idegen gyűlölet. És én azt mondtam, hogy szerintem nincs közvetlen kapcsolat a gazdasági váltás és az idegen gyűlölet között, is tévedtem. Kiderült, hogy tévedtem, mert nagyon megnőtt az idegen gyűlölet a következő periódusban. Tehát most inkább azt mondanám, hogy valóban van egy kapcsolat, hogy akkor, amikor az emberek az állásaikat féltik, a jövőjüket féltik, keresnek egy bűnbakot, és a bűnbakot nagyon gyakran kisebbségekben találják meg, úgyhogy mégiscsak van egy kapcsolat a gazdasági válság és az idegen gyűlölet között.
Igen, és hát akkor most hogy látja, milyen irányba tartunk?
Meglehetősen
a 2008-as helyzethez hasonló lehet?
Attól tartok, hogy rosszabb, mert az idegengyűlölő pártok Európa szerte megerősödtek, Európa szerte fontos szerepet játszanak akár kormányokban is, és amennyiben ez a román, amennyiben Romániában is ez a helyzet áll elő, akkor az nem sok jóval jár. Tehát a szélsőséges pártok akár kormányra is juthatnak, ami nem lesz jó Románia fejlődésére nézve.
Igen, és hát az az elszomorító, minap beszélgettünk Vince Lóránt, európai parlamenti képviselővel, hogy tulajdonképpen európai szintű jogvédelem nem létezik a kisebbségek irányába, az őshonos kisebbségek irányába.
Igen, nem létezik. Többnyire Franciaországnak köszönhetően, ugyanis akkor, amikor az Európa Tanács keretében el akartak fogadtatni kisebbségvédelmi nemzetközi előírásokat, amik kötelező jellegűek lennének, akkor Franciaország volt az, amelyik ezt megakadályozta, mert nem hajlandó a kisebbségek létezését elismerni, és ezek nélkül maradtunk. Egy időben abban reménykedtek európai szinten, hogy amiatt, hogy sok orosz állam, sok orosz nemzetiségű rekett az orosz határokon kívül, Oroszország támogatni fogja azt, hogy az Európa Tanács keretein belül a kisebbségvédelem megerősödjön. Ez sem következett be. Látjuk, hogy mi történt. Oroszország úgy gondolja, hogy inkább határmódosítással változtat az orosz kisebbségek helyzetén, ami egy rendkívül rossz megoldás. De valóban a kisebbségek nemzetközi védelem nélkül vannak.
Miért ez a nagy ellenállás Franciaország részéről vajon? Létezik erre a magyarázat?
Hát,
hiszen most már nekik meg kell küzdeniük ugye egy másik fajta kisebbséggel, egy bevándorló kisebbséggel, bár nem most kezdik ezt, hanem évtizedek, akár évszázad óta ez van, de most talán még nehezebb a helyzet.
Lényegében a napoleon időktől alakult ki az a szemlélet, hogy aki Franciaországban él, az francia is pont. Az nem számít, hogy az anyanyelve esetleg német, esetleg egy kelta nyelvet beszélnek a normandok. Nem, ez nem lényeges. Mindenki francia, aki Franciaországban él, még akkor is, hogyha adott esetben Marokkóban született. Például, ahogy francia állampolgárságot kapott, egyből franciának minősül, és nem merül fel az, hogy kulturálisan más közösséghez tartozik. Ez egy érdekes szemlélet, furcsa szemlélet. Az első világháború békekötése részben ezt a francia szemléletet tükrözi. Ilyen. Ezt Európa szerte sok ország elfogadta, sok ország megpróbál szembeszállni vele. Tudomásul kell venni, hogy ez van francia részére.
Annyira színes a kép, és annyira nehéz ez a helyzet, hogy nem léteznek megoldások, azért seprik mindig szőnyeg alá, akár Európai Uniós szinten ezt a kérdést.
Ez az egyszerű megoldás. Ha de nincs, nem akkor megoldás. Nem probléma. Ha nem létezik, akkor nem okoz problémát. Tehát ez igen, a probléma szőnyeg alá seprése, az én véleményem szerint, de Franciaország úgy tekint, hogy ez működik. Aztán majd előbb-utóbb a szemétnek szaga lesz, hogy finoman fogalmazok.
Ehhez képest Romániában meg jó helyzetben vannak a kisebbségek, ugye viszonyítási alap.
Nemzetközi szinten azt lehet mondani, hogy főleg ha törvénykezést nézzük, akkor az etnikai kisebbségek jó helyzetben vannak. Természetesen vannak jó példák, de Európa, hogyha megnézzük az európai átlagot, akkor azt kell mondjuk, hogy Romániában a helyzet sokkal jobb, mint az átlag.
Hogyha párhuzamot vonunk a romániai magyar és a magyarországi román kisebbség, vagy egyáltalán lehet párhuzamot vonni, hiszen számarányukat tekintve azért nem ugyanaz a helyzet a két ország.
Nem ugyanaz a számarány, nem ugyanazokkal a problémákkal néznek szembe. Ugye Magyarországon működnek a helyhatóságok mellett a kisebbségi önkormányzatok. Ezeknek meglehetősen kevés a beleszólása a közösségi politikára. Lehet valami lényegében, hogy a beleszólásra kaptak egy pénzösszeget, és arról a pénzösszegről eldöntetik, hogy ezt most mire fordítják, milyen könyvet adnak ki, például, hogy milyen színházi tevékenységre fordítják. De mivel már a méretük olyan, hogy lényegesen nem tudnak nagyon beleszólni a dolgokba, azt hiszem Magyarország részéről ez a kedvező kisebbségpolitika inkább egy kirakat. Mutassák meg, hogy ilyen is lehetne. A Magyarországon élő svábok, németek nem beszélik már az anyanyelvüket egyáltalán, tehát a családnevekben még ott van, az emlékekben még ott van, de már az anyanyelvet nem beszélik. Hiába támogatja Magyarország a kisebbségi oktatást, mert támogatja az igazság azt, hogy támogatja a kisebbségi oktatást is, az egynyelvű kisebbségi oktatást is, és a kétnyelvű román magyar nyelvű oktatást is, de nagyon sok szülő úgy gondolja, hogy hát a gyermeknek jobb, hogyha magyarul tanul, és hogyha nem. Kínlódik még azzal is, hogy több órája van az anyanyelvi órák miatt. Tehát Magyarországon az asszimiláció sokkal erősebb a románság körében, mint Romániában a magyarság körében.
Igen, viszont a tendencia az hasonló, és ugye a beleszólás, ez kolozsvári példa, ugye most már ott kisebbség, nagyon kisebbségbe került a magyar közösség. Láttam a megyei könyvtárban, a Kolozs megyei könyvtárban nagyon szépen megoldották például a magyar könyvek helyzetét, van külön polc nekik az idegen nyelvű könyvek között. Szóval ez minek minősíthető?
Hát így, hogyha megnézzük, hogy az egyetem története hogyan alakult, akkor ott lényegében a két kultúra egymás mellett élésére kellen hangsúlyt helyezni. 90 után bevezették a harmadik kultúrát, ugye a német kultúrát is, de igen, meglehetősen furcsa ez a hozzáállás, hogy a kétnyelvű, illetve háromnyelvű Bábes-Bolyai Tudományegyetemen a magyar nyelv az az idegen nyelvek közé kerül.
A különböző kisebbségi csoportokat és személyeket ért hátrányos megkülönböztetésről, a diszkrimináció ellenes tanács létjogosultságáról, tevékenységéről beszélgetünk mai műsorunkban. Meghívottam Haller István jogász, a diszkrimináció ellenes tanács korábbi tagja és jogtanácsosa. Telefonszámunk 0265 22 20 22, SMS számunk 0740 274 165. E-mail címünk pedig miben segíthetünk, kukac@marosvasarhelyi-radio.ro. Amennyiben szeretnének bekapcsolódni a műsorba, ezeken az elérhetőségeken megtehetik. Azt írja egy hallgató SMS-ben, jó napot kívánok! A kirekesztés, a diszkrimináció minden életkorban fellelhető, de felnőttként könnyebben kivéthető és feldolgozható. A legkegyetlenebbek etéren a gyermekek tudnak lenni a másmienség a kisebbség iránt, legyen az bőrszín, származás, anyanyelv vagy valamilyen képesség. Akár egy munkahelyen, társaságban, ám kiemelten az iskolában, hogyan kezeljék az alapvető emberi jogok megsértését, a szülők és a pedagógusok, Zsé Ilona írja.
Elsősorban a pedagógusokra térnek ki. Nem helyes az, hogyha elhallgatunk a gyermekek előtt dolgokat. A gyermekekkel meg kell beszélni. Sajnos erre nincsenek kiképezve a tanárok. Annak néhány évvel, több évvel ezelőtt Jánosi Dalmával írtunk egy könyvet, nem nevezném könyvnek, inkább egy ilyen tanárok számára írt tájékoztató jellegű könyv volt, amely abban segítette volna őket, hogy az etnikai kisebbségekről tudjanak a gyermekekkel elbeszélgetni. De játékok is voltak, információk is voltak ebben a könyvben. Leadtuk, elküldtük a tanügyminisztériumhoz, és a tanügyminisztérium minden válasz nélkül azt mondta, hogy nem lehet ezt a tanügyminisztérium neve alatt kiadni. Kiadta a pedagógiai kiadó, de semmilyen támogatást nem kapott a tanügyminisztériumtól. Tehát hogyan foglalkozzon egy tanár kisebbségi problémával, ha erről semmit nem tud. És most csak a kisebbségi problémáról beszélek, mert ez csak egy nagyon szűk része a diszkrimináció lehetőségének. Tehát, ha a tanárnak nincs erre képesítés, akkor erről nem tud beszélni a gyermekekkel. A minisztérium nem segíti őket, abban segédanyagokat nem bocsájtanak a tanárok rendelkezésére, hogy a tanár utána gyermekkel tudjon foglalkozni. Engem például meghívtak Bukarestben egy iskolába, harmadik osztály volt, egy roma gyermek került az osztályba a második évharmadtól, és a tanítón észrevette, hogy a gyermekkel furcsán foglalkoznak a többiek. Keresett valakit, hogy ki tudna a gyermekekkel elbeszélgetni, mert ő nem tud, ki tudna a gyermekekkel elbeszélgetni, hogy befogadják ezt a gyermeket a közösségbe. Több személyen keresztül végül eljutott hozzám, elmentem én, és a gyermekeknek elkezdtem beszélni a rút kiskacsáról, és hamupipőkéről. Egy szót nem ejtettem, sem etnikai közösségekről, sem diszkriminációról, csak ezeket a meséket elemeztem a gyermekekkel is. A beszélgetés felénél a gyermekek rájöttek, hogy miről van szó. Észrevett, hogy a szemük sarkából kezdik nézni a roma kolléganőket. Utána, miután véget ért az óra, a tanárnő azt mondta nekem, a következő hetekben mi történik a gyermekekkel, azt mondta, hogy teljesen megváltozott a gyermekek viselkedés ezzel a gyermekkel szemben, befogadták a közösségbe, együtt voltak, együtt játszottak, megoldódott a probléma. Tehát lehet.
Igen, hiszen az tehát a roma lehet. Gyerek lehetett volna akár magyar is.
Igen, lehetett volna magyar is. Tehát lehet, ha gyermekekkel elbeszélgettünk, a gyermekek megértik, és a gyermekek befogadók is lehetnek. A szülőkkel a helyzet szintén problematikus, mert a szülőnek sincs képesítése arra, hogy ilyen témákról beszéljen. Emlékszem, én is gyermekként hazamentem, és megkérdeztem a szüleimet, hogy mi az, hogy zsidó. Mert hallottam antiszemita kijelentéseket az osztálytársaimtól. Megkérdeztem, mi az, hogy zsidó. Az apám azt mondta, hogy Antal Palli bácsi a zsidó, aki a bábszínháznak a rendezője és igazgatója volt. Ja, hát az akkor biztos nem igaz az, amit mondtak nekem a zsidókról, mert én ismerem Palli bácsit. Tehát a gyermek szembenéz ilyen problémákkal, ha nincs szülő, aki ezt kezelni tudja, aki valamit mondani tud, akkor a gyermekben megmarad az, hogy itt különböző tulajdonságok vannak, amelyek alapján osztálytársamat lenézhetem.
Egy hallgatót köszöntök a telefonalban. Halló, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, Varga István a nevem.
Hallgatjuk.
Üdvözlöm a meghívottat is.
Jó napot.
Nekem több fenntartásom van a diszkrimináció ellenességi törekvésekkel. Egyik az, hogy mi van, hogyha a diszkrimináltnak tekintett személy vagy csoport nem hajlandó integrálódni. Másik megjegyzésem, hogy sokszor, amikor kisebbséget emlegetünk, eleve feltételezzük, ha nem is mondjuk ki, hogy áldozat. És ha pedig áldozat, akkor nem illik beszélni arról, hogy miért szolgált rá a kirekesztésre az a csoport vagy személy. Nem illik emlegetni a visel dolgait, ugye? Sokat lehetne erről beszélni. Ez nincsen rendben. Ami még felmerül, sok kérdés lenne, de rövid a műsor erre. Mi van, hogyha a kisebbségnek a kultúrájának bizonyos elemei ütköznek a többségnek a normáival? Mi van, hogyha például egy kisebbségnek gyakorlatilag kultúrájával tartozik a baleset utáni lincselés? Mi van, hogyha a kultúrájával tartozik a plétornyos paloták építése, vagy az éjszakai mulatózene az utcákon, és így tovább? Sokat lehetne vitatni, de nem lesz lehetőség itt.
Igen, köszönjük szépen ezeket a felvetéseket is.
Hát az integrációra elsősorban. Valószínűleg sok román úgy gondolja, hogy mi magyarok nem vagyunk hajlandók integrálódni a román közösségbe, ne vagyunk hajlandók elfogadni azt, hogy a román nyelvet kell használni Romániában, mert az az államnyelve, és így tovább. Tehát az, hogy mi számít integrációnak, mi nem számít integrációnak, attól függ, hogy milyen szemszögből nézzük. Egyértelmű, hogyha valaki törvénytelenséget követel, akkor ezzel szemben nem hunyhatjuk le a szemünket, nem fogadhatjuk el, nem bologathatunk, hogy hát szegény áldozat törvénytelenséget követett el. Nem, a törvénytelenséget büntetni kell. Sajnos a törvénytelenség nem jellemző bizonyos etnikai csoportokra, hanem ugyanúgy lehet törvényszegő egy többségi, meglehetősen gazdag személy, törvényszegő politikus is, mint egy falu szélén élő szegény, aki murkot lop a szomszédjától. Tehát a bűnözésnek nincsenek etnikai oldalai, és az, hogy mi az integrálódás, azt mondom, szintén szemszög kérdése. már itt, ha tornyocskás házakat emlegetjük, nincs törvényem, hogy tornyocskás házakat tiltaná, hogy nekem az én ízlésemnek tetszik, vagy nem tetszik, az egy másik kérdés, nem lehet az én ízlésemet másra ráerőltetni. Ha én Sosztákovics zenét szeretek hallgatni, akkor nem kényszerítettem rá a Marosvásárhelyi Magyar Rádiót, hogy éjjel-nappal Sosztákovics zenét adjon be, teszem fel az ott szereplő, a listán szereplő zenék helyett. Nem, mindenkinek megvan az ízlése, ha nem törvénybe ütköző, akkor erről nincs amit sokat beszélni. A latinok mondták, hogy de gustibus non discutandum, hogy a mánaélét vagy a tornyocskás házakat valaki szereti, az mindenkinek a magánügye.
Igen, de hát tulajdonképpen az integrációval küszködnek, és most nem feltétlenül az őshonos kisebbségek kapcsolatban, viszonylatában, és erről is beszélgettünk Vince Lóránt képviselővel, aki látja az európai, főleg a bevándorló kisebbségek helyzetét. Szóval az a kérdés, hogy a többségnek, a befogadónak kell-e alkalmazkodni azért, hogy ne legyen áldozat ez a kisebbség, vagy pedig valóban az adott kisebbségi közösségnek kell alkalmazkodni a többségi akarathoz. Most már a kisebbség-többség aránya sok esetben Nyugat-Európában, bizonyos városokban, közösségekben kérdéses, hogy kik vannak többen, kik vannak kevesebben.
Tehát ha én elmegyek Svédországba, akkor nem várhatom el a svédektől, hogy hozzám alkalmazkodjanak. Ha én oda mentem, és ott akarok élni, azért mentem oda, és azért akarok ott élni, mert az ő értékrendjük számomra vonzó. A svédek nem attól lettek gazdagok, mert gazdagoknak születtek, hanem attól, hogy egy olyan értékrendet alakítottak ki maguknak, ami ehhez vezetett. Ha én úgy akarok élni, mint a svédek, és azért megyek oda, akkor ez nekem kell alkalmazkodni. Nem a svédekkel elfogadják azt, hogy én más vagyok, és akkor szegény áldozat, és akkor engedjük meg neki, hogy bármit megtegyen.
Ez történik Svédországban?
Vagy? Sok országban történik meg az, hogy a hatóságok szemet hunynak a törvénytelenségnek, amit a bevándorlók alkalomattán elkövetnek. Mondom, a törvénytelenséget senkinek nem szabad megengedni, ez ellentmond minden társadalmi együttélési alapelvnek. De ha valaki egy területen él évszázadok óta, akkor el kell fogadni az illetőnek a kultúráját, el kell fogadni azt, hogy másképp gondolkodik, másképp építkezik, stb. Tehát én a kettő között óriási különbséget látok.
Egy újabb hallgató van a telefonon, jó napot kívánunk!
Jó napot kívánok!
Jó napot!
Tessék mondani!
Szeretnék hozzászólni, hogy Kelemen úr egyetért Bolozsánnal, hogy amit csinál, ha meddig menjen ez, lehúzzák az emberre a bőrt, és ők fürödnek a pénzbe a parlamentbe. Ez milyen munka?
Igen, köszönjük szépen ezt a felvetést, erre most nem hiszem, hogy választ fogunk tudni adni. Egyébként ez minősülhet-e diszkriminációnak, például anyagi diszkriminációnak, hogyha egy bizonyos szint fölött megadózzák a nyugdíjakat, vagy hoznak olyan törvényeket, amelyek hát nem mindenkinek megfelelő. Szóval olyan törvény nincs, hogy mindenkinek megfelelő legyen, az biztos.
Az, hogy egy bizonyos szint fölött adózzák a nyugdíjakat, az nem diszkrimináció, nem probléma. Ez normális, hogy a gazdagabbak többet kell fizessenek, mint a szegények, mert nekik van amiből. Az viszont megengedhetetlen, hogy egyes kategóriák olyan kiváltságokkal rendelkeznek, amit semmilyen módon nem érdemeltek meg, és én most kimerem mondani, hogy itt az ügyvédekről és a bírókról van szó. Ügyvédek, elnézést kérek, ügyészek és a bírókról van szó, akiknek olyan különjogokat állapítottak meg, ami egyetlen társadalomban sem létezik, és ami teljes mértékben elfogadatlan. Azzal az indoklással, hogy így lesznek tárgyilagosak. Egyrészt nem igaz, mert nem lettek egyáltalán tárgyilagosabbak attól, hogy ilyen kiváltságokkal rendelkeznek. Látjuk, hogy mi történik a bíróságokon. Másrészt ez azt jelenti, hogy elfogadják, hogyha nekik nincsenek ezek a kiváltságok, akkor nem tárgyilagosak, tehát akkor helytelen döntéseket hoznának, ami azt jelenti, hogy emberileg rendkívül gyenge személyekről van szó. Akkor nem tudom, miért vannak ott. Tehát szerintem azt kellene ilyen állami intézményekben dolgozom, bíróként vagy ügyészként, akinek megvan a gerincoszlop akkor is, hogyha nem kap ilyen kiváltságokat.
Igen, arról nem is beszélve, ugye, hogy már 40 akárhány éves korban, 50 éves kor előtt nyugdíjba vonulhatnak, holott a komoly döntések meghozatalához azért kellene az embernek egy élettapasztalata legyen, szóval ezt most már sajnos mi is tapasztaljuk magunkon, hogy ahogy halad előre az idő, azért úgy egyre bölcsebb az ember, mert sokat látott, nem azért, hogy okosabb, mint más, hanem hogy van élettapasztalata bizonyos helyzetekben.
Igen, Angliában voltam egy romániai csoporttal tanulmányozni az ottani jogi rendszert, és a csoportunkban volt egy bírónő is, egy angol bírónő tartott nekünk előadást a bíróságon működő diszkriminációról, és megkérdezte, hogy ki micsoda, ugye, közülünk, és ez a lány mondta, hogy bírónő, és megkérdezte, hogy de hány éves? 28. Jé, hát én 55 évesen lettem bírónő. Mire azt mondta, hogy hát én addig
én
a már nyugdíjas
leszek. Boldog nyugdíjas, igen.
A nő, ez az angol bírónő nem tudta megérteni, azt mondta, hogy elnézést. Hát én voltam ügyvéd, voltam ügyész, tapasztalatot gyűjtöttem, és most eléggé érett vagyok ahhoz, hogy dönteni tudjak emberek életéről. Ha valakit akkor küldünk el nyugdíjba, amikor a legérettebb ahhoz, hogy ilyen döntéseket hozzon, akkor az a rendszer nem működik normálisan. Mondta egy angol bírónő, nem én.
Igen, akinek volt már némi tapasztalata. István írja SMS-ben, tiszteletem, vajon hogyan lehetséges, hogy a Facebookon egy senkit nem bántó magyarországi pártelnök nevét sem lehet leírni, bírósági döntés ellenére sem, de ugyanott a foci huligánok hergelhetnek a székelyek ellen videókkal, aláfestve, melyeken a zászlainkat tépik le, István írja. Elnézést, de elugrott az SMS falam, azért kadoztam.
A diszkriminációs tanács döntést hozott egy ügyben, amikor valaki a Facebookra feltett egy filmecskét, hogy elégette a székely zászlót. Az illető szemét megbüntettük, a bíróság megtartotta a döntésünket. Tehát ilyen esetekben, hogyha ilyesmit láttunk, akkor valamit tenni kell. Na most sajnos a független román bíróság nagyon gyakran nem hoz független jogi döntéseket, amelynek következtében esetenként egy-egy ilyen kezdeményezés eredménytelenül jár, de ne csüggedjünk el. Szerintem érdemes minden ilyen esetben egyrészt az országos diszkriminációs tanácshoz fordulni, másrészt bírósághoz fordulni jogorvoslatért, mert nem lehet megengedni azt, hogy egy etnikai közösséggel szemben folyamatosan gyalászkodjanak.
Igen, beszéljünk egy kicsit a diszkrimináció ellenes tanács létjogosultságáról, tevékenységéről. Hosszú évekig volt tagja a tanácsnak, aztán meg jogászként dolgozott ugyanannál az intézménynél. Hogyan látja, valamelyest teljesítette a küldetését ez az intézmény?
A tanácsnak volt egy fénykora, valamikor 2006-2007-től 2010-ig, 2012-ig mondjuk, amikor valóban elsősorban a jogértelmezés számított, és olyan döntések születtek, amelyek példaértékűek voltak abban a periódusban. Sajnálatos módon a politikum sorra kicserélte azokat a személyeket, akik az igazgató tanácsban voltak, és akik valamest próbáltak a rendszeren változtatni, kicserélte politikailag befolyásolható személyekre, akik egyre körültekintőbbek lettek, egyre óvatosabbak lettek, hogy milyen döntést hoznak, hogy a politikumot nehogy véletlenül megsértsék, és ez a tanács folyamatos leromlásához vezetett. Ráadásul a koronavírus hozzászoktatta az embereket ahhoz, hogy ne dolgozzanak. Ebben a periódusban a tanács lényegében szünetelt, mikor visszakerültünk, nagyon nagy elmaradásokkal küzdöttünk, próbáltuk ezt ledolgozni. A mai napig az elmaradások megvannak, két éves késésekkel születnek döntések, utána még esetleg olyan is volt, hogy miután megvolt a döntés, még egy év eltelt addig, ameddig ezt a döntést leírták egy papírra, és elküldték a panaszosnak. Tehát én kimerem most jelenteni, mivel már úgyis nyugdíjas vagyok, hogy a tanács jelen pillanatban egyáltalán nem tölti be azt a szerepét, amelyre ki volt találva, és amelynek megfelelően működött egy adott periódusban.
Azért valamelyest a diszkrimináció ellen fel tudott lépni? Tehát lát egy valamiféle hasznot az elmúlt, nem tudom, mikor hozták létre, már 90-es évek.
2002-ben hozták 2000. létre. Egy példát mondok. Egy adott pillanatban, már nem emlékszem pontosan hányban, fejlentést tettem én, tehát hivatalból eljárást indítottam az összes municipiumi polgármester ellen, amiatt, hogy az autóbuszok nem használhatók testi fogyatékosok számára. Emlékezzük vissza, a mikrobuszok járkáltak a városban, görnyetten üldögéltünk bennük, és a fogyatékosok nem tudtak erre felszállni, mert nem volt ennek semmilyen módja. Ebben az ügyben adtuk a legnagyobb büntetést, ha nem tévedek, valami félmilliárd lejre dugott a büntetés minden polgármesternek.
Régi pénzben számítva nyilván.
Úgy pénzben számítva, 500 ezer lej volt a összbüntetés. Megbüntettük a minisztériumot is, megbüntettük még két hatóságot, amelynek kötelessége lett volna foglalkozni azzal, hogy a fogyatékosok hogyan tudják használni a tömegközlekedést. És folyamatosan tettem többször le fejlentést, addig, ameddig a polgármesterek végül is alkalmazkodtak, és beszerezték az új buszokat, beszerezték az új tömegközlekedési járműveket, és lényegében országszerte azt lehet mondani, hogy valamivel civilizáltabban utazunk. Ez egy dolognak az egyik hatása volt, és szerintem meglehetősen pozitív következményekkel járt. Tehát voltak ehhez hasonló döntései a tanácsnak, amelyek lényegében megváltoztatták úgy az emberek életét, hogy nem is nagyon vették azt észre az emberek, mert nem vettük nagy dobra, nem az volt a lényeg, hogy most akkor mindenki tudja, hogy milyen ügyesek voltunk, hogy ezt elértük, hanem azt akartuk, hogy szépen csendben dolgok menjenek jó irányba. Amint mondtam, sajnálatos módon ez az utóbbi időben leállt, politikailag kinevezett személyek irányítják az intézményt, akik egyrészt nem is nagyon tudják, hogy mit jelent a hátrányos megkülönböztetés, másrészt félnek attól, hogy amennyiben a politikum nem támogatja őket, munkanélküliek lesznek.
Igen, mert hogy ugye tulajdonképpen milyen téren nyilvánulhat meg ez a negatív diszkrimináció, a hátrányos megkülönböztetés, mert mi kisebbségiek hajlamosak vagyunk mindig csak olyan kérdésekre gondolni, amely a nemzeti közösségünket vagy nemzetiségünket érinti, de azért ez, azt hiszem, hogy ez csak egy nagyon kis csepp a tengerben.
Egy nagyon kis csepp a tengerben, mert alapvetően, ha megnézzük, akkor a fogyatékosok azok, akik napi rendszerességgel néznek szembe a diszkriminációval, és őket érinti a leginkább. Alapvetően úgy teszünk, mintha rokon szenveznénk velük, de valójában nagyon nehéz fogyatékkor élőnek lenni Romániában. Már csak azért is, mert a család legtöbbször szégyeli, próbálja eldugni már a gyermeket is, hogyha fogyatékos, és a társadalomból kizárjuk őket, ez az igazság. De teljesen más területeken is megnyilvánulhat. Itt az előbb szó volt az iskolában, ugye a túlsős gyermekekkel szemben is hogy viselkedik az osztályközösség, vagy egyáltalán társadalom hogy viselkedik gyakran ezekkel a személyekkel szemben, vagy a szemüvegesekkel szemben hogyan viselkedik a gyermek, és alkalmatán mennyire számít számunkra, és az, hogy valakinek a fizikuma milyen, hogy mennyire fogadjuk el, mennyire alkalmazzuk például azt a szemét, aki fizikailag nem tetszik nekünk. A diszkrimináció leggyakoribb formája az a munkai diszkrimináció. Nem alkalmaznak valakit, illetve kiteszik az állásából bizonyos fizikai tulajdonságai vagy egyéb jellemzői miatt. Ezek voltak a leggyakoribb formái diszkriminációnak, amivel szembenéztünk, és amit a legkevésbé tudtam megérteni, és mindig összeszorított a szívemet, az, amikor egy terhesnőt kitesznek a munkahelyéről, csak azért, mert terhes.
De ez egyébként törvénytelen.
Abszolút törvénytelen, persze, de ettől függetlenül sok alkalmazó megteszi, és ezzel egy egész családot tesz rendkívül nehéz helyzetbe. Mert ugye a teres nőnek
biztos a elsősorban szüksége. Igen,
és ráadásul azt a pénzt, amit a nő kap, nem a munkaadó fizeti, hanem az állam fizeti. Tehát nem tudtam felfogni, mi van az agyában annak a személynek, aki kitesz egy szemét ilyen körülmények között. Tehát igen, mi etnikai közösségek alapvetően arra gondolunk, hogy a mi helyzetünk, nem gondolunk a másikra. Nagyon sokszor vagyunk önzők. Visszaemlékszem, amikor például rendőröknek tartottam a diszkrimináció előadást, akkor mindig az jöttek, hogy ők hol vannak megkülönböztetve hátrányosan. És mondtam, hogy szerintem nem ők vannak a leghátrányosabb helyzetben az országban, vannak más csoportok is. De alapvetően az ember mindig csak önmagára gondol.
A műsor támogatója a Csíkszeredai Toposzervíz, földmérő és térképész iroda. Toposzervíz, a Székely földmérője, Székely földmérője.
A műsor támogatója a Visit Hargita. Minden, amit Hargita megyéről tudni kell. visithargita.ro.
Mai műsorunkban ennyi fért, meghívottam Haller István jogász, a diszkrimináció ellenes tanács korábbi tagja, majd jogtanácsosain. Köszönöm szépen, hogy válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm szépen a meghívást.